Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok Podcast második évadában Magyarország megyéit járjuk körül, és megnézzük, hogy az egyes városok, települések hogyan viszonyulnak a fenntarthatósághoz, a fenntarthatósági átálláshoz. Mai epizódunkban Győr-Moson-Sopron megyébe vezet utunk, és vendégeimmel, Nagy Csabával, a GHG Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével, és Vas Gáborral, Pannonhalma polgármesterével fogok arról beszélgetni, hogy melyek azok a leginkább sürgető, égető problémák és az ezekre való megoldások, amelyek közelebb vihetik a megyét a fenntarthatósági átálláshoz. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Én azt gondolom, hogy mielőtt rátérnénk kifejezetten a megyére, illetve azon belül az egyes települési fenntarthatósághoz köthető kihívásokra vagy megoldási javaslatokra, egy picit érdemes tágabbról szemlélni a kérdést, és kicsit arra rávezetni talán a hallgatóságot, a nézőket, hogy egyáltalán mi lehet a városok szerepe a fenntarthatósági átállásban. Mester úr.
Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen egy erős pozíciót kell betöltsenek ebben a elsősorban szemléletformálásban a városok, de nem csak a városok, hanem a települések, hisz a fenntarthatóság, mint tágfogalom, sokféle megközelítést tartalmazhat, és hát ennek a legfontosabb elemeit én azt gondolom, hogy a települések, a városok, falvak és azoknak a vezetői tudják eljuttatni a lakossághoz. Bár nyilván vannak erre országos médiumok és országos felületek is, de mindenképpen fontos szerepe van ebben a településeknek.
A fenntarthatóság és az azzal kapcsolatos tevékenységekben és a hozzá kapcsolódó kommunikációban, ami majdnem ugyanolyan fontos azért, mint maga a tevékenység, amit a fenntarthatóság érdekében meg kell tenni. Ebben mindenképpen nagy szerepe van a városoknak, akár egy olyan léptékű és mértékű városnak, mint Győr-Moson-Sopron megyében Pannonhalmának, vagy akár mint egy nagyvárosnak, Győrnek is. Tehát mindenképpen nagy a jelentőség, fontos a szerep és nagy a felelősség a fenntarthatóságban. Konkrétan pedig arra gondolok, hogy mik azok a példák, amint ahogy polgármester úr is említette, a város nevében vagy a városban tevékenykedők megpróbálnak bemutatni, használatra rábírni az embereket a városokban, hogy tudjunk tenni a jövő érdekében. Itt, ami talán a legfontosabb a fenntartható fejlődés tekintetében, a nyíltság, a nyitottság, a folyamatos kommunikáció, a folyamatos párbeszéd azokkal a szakmákkal, azokkal a szakcsoportokkal, akik tudnak tenni annak érdekében, hogy meg tudjuk óvni a környezetünk tisztaságát folyamatosan, és lehetőség szerint mindig tudjunk ebbe előrelépni. Győr ebbe egyébként példamutató nyitottságot mutat, ha lehet így mondani, hiszen minden féljele olyan impulzus, ami a környezetünk védelme érdekében megfogalmazódik, az meghallgatásra talál, és ez, ha kisebb léptékben nézem, ez pont bekapcsolódik ide a GHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., ami jó példája arra, hogy egy korábbi gondolatokra most már megoldásokat kínál a hulladékgazdálkodás, majd ezt fogjuk részletesen úgy is beszélni, de volt egy alapprobléma, volt egy dolog, amiben szeretett volna előrelépni Győr és a térség, és jelenleg most már működik, tehát nagyon sokat lehet ezért tenni.
Ez egészen biztos, és azt gondolom, hogy minden szektornak külön szerepe van ebben a történetben, de mielőtt ezekre a szektorokra és a specifikus szerepeikre rátérünk, egy kicsit nézzük meg akkor most a megyét, fókuszáljunk kifejezetten Győr-Moson-Sopron megyére. Melyek azok a természeti földrajzi adottságok, amelyek közelebb vihetik a megyét a fenntarthatósági átálláshoz, vagy melyek azok a kihívások vagy nehézségek, amik talán nehezítik ezt az utat?
Szinte leszek, én még ilyen földrajzi elhelyezkedés fonalán nem feltétlenül gondolkodtam a fenntarthatóságot illetően, de ha valamit meg kell ezzel kapcsolatban fogalmazni, akkor Győr-Moson-Sopron megye, alapvetően a Kisalföld, ugye egy érdekes földrajzi terület, rendelkezik a nevében adódóan mezőgazdasági kisalföldi területekkel, rendelkezik domborzattal, tehát hogy ez egy összetett probléma, ugye Győr maga a vizek városának is hívják, tehát hogy én azt gondolom, hogyha földrajzi összefüggésében keressük a választ, akkor azért a megyének van összetett tennivalója tekintetben.
A Győrnek azt látni kell a térképen, hogy nagyon jó a földrajzi elhelyezkedése. Alapvetően az egy Győr-Sopron megyének, és azon belül is nagyon szerencsés a városnak az elhelyezkedése megyén belül. És hogy polgármester is mondta, ugye alapvetően mezőgazdasági berendezkedésű, Győr-Moson-Sopron megye jelentős hányada, gondoljunk itt a teljesen sík területű Rába közre például, de Győrben és Győr határában például jelentős ipari tevékenység zajlik az ipari parkkal és az ott dolgozó és tevékenykedő cégekkel. Ez egy nagyon bonyolult rendszer társadalmi szinten, azt gondoljuk, és azt is látni kell, hogy Győr tekintetében van Győr maga 130-150 ezer lélekfős lakosságával, és van a Győr körüli 20-30, most már szinte 20-30 kilométeres körzet, ami éppen úgy együtt lélegzik Győrrel az agglomeráció. Mert annyira ráépült az ottani embereknek az élete, életvitele, ezt így lehet mondani a nagyvárosra, hiszen a nagyvárosban van minden, ott van a munkahely, ott érik gyakorlatilag az életüket az emberek, úgyhogy mindenképpen kitekint ez a dolog Győrön túlra is, egy egész agglomerációban gondolkodunk, és több százezer emberben összességében.
És akkor most térjünk rá az egyes városokra, illetve a ma önök által képviselt két városra. Hogyha Pannonhalmára tekintünk, melyek azok a futó projektek, melyek azok a fő célkitűzések, amelyek a fenntarthatóság, kifejezetten a települési fenntarthatóság terén említésre méltók vagy kiemelendők?
A konkrétumok előtt én azt gondolom fontos megfogalmazni, hogy minden településvezető, és beleértve mondjuk Pannonhalmát is, hivatásszerűen kell, és bocsánat a kifejezésért, hivatásszerűen kell gondolkodjon a fenntarthatóságba. És itt nem feltétlenül, és bocsánat, nem feltétlenül csak a környezeti fenntarthatóság, hanem maga a települést érintő szűk agglomerációt hozzávevő fenntarthatóságról beszélek. Pannonhalma esetében is 2021-ben került felülvizsgálatra gyakorlatilag a helyi építési szabályzat, ami szerintem egyik alapja a fenntarthatóságnak, hisz a települések ott fogalmazzák meg azokat a jövőbeni elképzeléseket, amik a fejlődését egy településnek meghatározzák, egyben az élhetőségét is, hisz nyilván láttunk már példákat, vagy látunk példákat, hogy mekkora problémákat tud okozni egy település életébe, hogyha, hogy is mondjam, nem jó gazda módjára szervezik a település fejlődését, infrastruktúrális problémákat okoz, akár víz, csatorna, hálózat, ellátás és minden ezzel együtt jövő problémát, illetve hát nyilvánvalóan a folyamatos népességfejlődés, az pedig hozza magával gyakorlatilag a környezeti problémákat is. Mi ebben igyekszünk helytállni. Ahogy mondtam, 13 év után most egy egész friss állapot van Pannonhalmán, tehát hogy most megfogalmaztuk azokat a jövőbeni elképzeléseket, amelyek a Pannonhalma fejlődését megalapozhatják. Van is igény rá, hisz olyan településről beszélünk, amely ugyan jelenleg alig haladja meg a 4000 fő lakosságszámot, de azt látjuk, hogy a közeljövőben reális keretek között ez a település évről évre fog népességszámba is fejlődni, hisz ahogy ügyvezető úr Csaba is mondta, mi is 19 kilométerre vagyunk Győrtől, tehát hogy ha szigorúan vesszük, akkor már akár nevezhetjük agglomerációnak is ezt a környezetet. Ugye a Pannonhalmi járás azt hiszem, hogy 16 települést magában foglaló olyan járás, amelyben egyetlen városi rangú település Pannonhalma, ráadásul, ahogy mondtam, egy viszonylag kis lélekszámú. Ugye, hogyha ezt megnézzük országosan, akkor a 154 járásból kevés olyan van, ahol mondjuk a 16-17 ezer népességszámot számláló járási székhely is egy kisvároska. Úgyhogy igyekszünk, igen, megfelelni ezeknek a kihívásoknak, de ide tartozik az is, hogy ugye kormányzati felhívásra, ha jól emlékszem, 2000 16 környékén kezdődött az, hogy a települések, a városi rangú településeknek ITS-t kellett készíteni, ami szintén egy hosszú távú kitekintést biztosít a település fejlődésre. Úgyhogy megyünk ezen az úton előre, és igyekszünk olyan lépéseket tenni, amelyek biztosítják a fenntarthatóságot.
És én azt gondolom, hogy polgármester úr azzal, hogy kiemelte, hogy a környezeti pillér mellett igenis a társadalmi és a gazdasági pillért is szem előtt kell tartani, ez azt gondolom, hogy igazán fontos és valóban kulcskérdése ennek az átalakulásnak és ennek a fejlődési útnak. És hát akkor Győrre visszatérve, önmagában a városnak melyek a kulcsfontosságú prioritásai, és mi ebben a GHG-nak a szerepe?
Elkötelezett Győr városa mindenképpen a zöld gondolatok tekintetében. Ezt nagyon könnyű igazolni, illetve bizonyítani, hiszen közelmúltban volt Győrben a második győri zöld expo megrendezve. Sokkal nagyobb sikere volt, mint az első eseménynek, és nagyon jó volt azt látni a sportcsarnokban, hogy kisiskolás gyerekek, középiskolások, egyetemisták, főiskolások, illetve felnőttek, szépkorúakat, mennyire nagyon foglalkoztatja az a zöld gondolat, amit sokszor egyébként nehéz megfogalmazni, hogy mi a környezetvédelem, mi a természetvédelem, de ott azért a Győri Zöld Expón meg lehetett látni, hogy mennyire sok szálból tevődik ez össze, hogy valaki védi a környezetét. A Zöld Expón, a mi cégünk is, a GHG, Győri Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Is részt vett, és nagyon sokan jöttek oda a standunkhoz érdeklődni. Voltak olyanok, akik érdeklődtek a hulladékgazdálkodási rendszer iránt, mások az úgyben próbáltak tájékozódni, hogy hogyan is működik ez a hulladékoknak az újrahasznosítása, energiát milyen módon lehet megtakarítani akár egy háztartásban. A mellettünk lévő standon ott például energiatakarékos kazánok után érdeklődtek, szomszédunk volt a közszolgáltató cégünk, a Panonvíz, a víz- és közműszolgáltató, ott is játékos formában, de igenis a víztakarékosságra hívták fel a figyelmet többek között, illetve az ilyen jellegű közszolgáltatásoknak a jelentőségére, az üzembiztonság fontosságára, általánosságban, hogy azok a javak, amik biztosítják, és kézzel nem feltétlen megfoghatók, de azok a javak, amik akár Pannonhalmán, vagy más léptékű, egyen nagyobb léptékű városban, Győrben, vagy az agglomerációban biztosítják a kényelmesítés és komfortos életünket, ugye ezek rendelkezésre álljanak. És ebben mindenképpen mindig van előrelépés annak lehetősége érdekében, hogy minél kevésbé terheljük meg a környezetünket, minél kisebb legyen az ökolábnyom, amit hátrahagy akár egy önkormányzat, akár egy cég maga után, és ez egy végeláthatatlan folyamat, ebben mindig előre kell mennünk, és mindig tenni kell. Tenni kell egyrészt magunk miatt, tenni kell a gyermekeink miatt, meg tenni kell annak érdekében, hogy tényleg legyen eredménye annak a nagy munkának, amit elvégzünk.
És én azt gondolom, bár nagyon kíváncsi vagyok az önök véleményére is, hogy akkor, amikor fenntarthatóságról és erről az egész folyamatról beszélünk, akkor talán az egyik legnagyobb nehézség vagy ellentmondás az önmagában az a tényező, hogy nyilvánvalóan ez egy hosszú távú befektetés, hogyha úgy tetszik. De nyilvánvalóan úgy a városvezetés, mint egyébként mondjuk akár nemzeti szinten a döntéshozók, vagy akár, hogyha globálisan tekintünk a vezetőkre, akkor természetesen az ő esetükben is igaz. Rövid távú eredményeket, és nyilván azt szeretnék látni, hogy hamar és rövid időn belül olyan eredmények születnek, ami utána a lakosokat, a választópolgárokat meggyőzi. Mennyire jelenik meg ez az ellentmondás, akár egy városvezetői szinten, és mennyire nehéz ezt kommunikálni a lakosok, vagy éppen az üzleti szféra felé, hogy valóban merjenek a fenntarthatósági útra lépni, mert bár nem feltétlen másnap látszik az eredmény, sőt, adott esetben rövid időn belül inkább talán kényelmetlenségeket okoz bizonyos átállás, de igenis hosszú távon ez lesz az egyedüli működő út.
Igen, én azt gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági környezet az most egy nagy lökést kell adjon ennek a sok esetben filozófiai kérdésnek, amit fenntarthatóságnak hívunk, hisz akár önkormányzat, akár lakosság, akár vállalkozások, és most mindegy, hogy egy mikrovállalkozásról, vagy egy mamutvállalatról beszélünk, most abban a helyzetben vannak, hogy kényszeresen is tenni kell a fenntarthatóságért, ami nyilván a energiahordozók tekintetében jelenik meg elsősorban. Ami a települést illeti, én azt gondolom, hogy a lakosság nagy része egy szűk szeletét látja és tudja, és tudhatja magáénak, ami a fenntarthatóság tárgykörébe tartozik, hisz nyilvánvalóan kevésbé, hogy is mondjam, olvassák és keresik azokat a felületeket, ahol ugye mondjuk az ENSZ által megfogalmazott fenntarthatósági területek kerültek felsorolásra, illetve amit ebből ugye a magyar kormányzat is megfogalmazott. Inkább az élhetőség az, ami a település ilyen méretű szintjén, mint Pannonhalma megjelenik, de persze ebbe az élhetőségbe, ahogy mondtam, sok minden beletartozik, és sok minden érinti a lakosságot is. Itt nyilvánvalóan, amivel mondjuk egy Pannonhalma méretű településen kell, és sokat is foglalkozunk, az a Csaba által is képviselt hulladékgazdálkodás, és annak ugye a begyűjtése, és gyakorlatilag a GHG szerepét, feladatát kihasználva az elszállítása. Ott komoly tennivalók vannak még, de ezt gondolom ügyvezető úr is meg tudja erősíteni. Generációs különbségeket látok én településvezetőként az ebben való nyitottságra. Ez is egy folyamatos és szinte napi szintű küzdelem, de ugyanígy mondjuk a vizek kérdése, a belvízelvezetés, ugye Pannonhalma domborzati viszonyait figyelembe véve jelentek már meg az elmúlt évben olyan fajta esőzés okozta belvízelvezetési problémák, amire látjuk, hogy meg kell keresni a megfelelő válaszokat, és ebben ugyancsak fontos szerepe van a lakosságnak is. Most nem akarok itt apró részletekig menni, hogy az ingatlan előtti pszikkasztó árkot azt gyakorlatilag lakossági feladatként is karban kell, illetve karban lehetne tartani. Tehát, hogy ez egy sok lépcsős folyamat, de ugyanúgy a közlekedési fenntarthatóság. Tehát, hogy Pannonhalma úthálózata sem arra épült és arra született annak idején, hogy korszerűen kiszolgáljon egy mai élhető környezetet. Ráadásul ugye Pannonhalma egy turisztikai helyszín, ami hát elsősorban tavasszal és ősszel, de igen, magas számú látogatót vonz. Ezt is feladatunknak érezzük, hogy ezt megfelelő módon kezeljük. Egyébként ezzel kapcsolatban egy érdekességet mondok el, hogy sok-sok évvel ezelőtt, azt hiszem most már 6. éve, elsőként helyeztünk ki olyan szondákat, amik a légszennyezettséget mérik, és ezt a weboldalon tettük elérhetővé. Egyszerűen csak tudomására hozandó az embereknek, hogy mit is okozunk azzal, hogyha adott napon, adott időszakban mondjuk úgy, hogy nagyobb terhet rovunk egy településre.
Igen, és ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy amit érdemes kiemelni, az kifejezetten ugye az egyéni és kollektív felelősség kérdése, és talán pont a hulladékgazdálkodás egy nagyon jó példája ennek, hiszen ugyanúgy, ahogy városvezetőként nyilvánvalóan a hulladékgazdálkodás egy olyan kezelendő kérdés, amely nyilván minden városvezető asztalán ott van, de ugyanakkor a lakosság, az egyén, a háztartások is rengeteget tehetnek ezért. Mennyire vannak tisztában ennek fontosságával, mennyire alkalmazzák a lakosok azokat a módszereket, amivel adott esetben elősegíthetik azt, hogy valóban egy fenntartható élhető városhoz jussanak azáltal, hogy nyilván a hulladék megfelelő kezelését ők is biztosítják.
Igen, a legmodernebb hulladékgazdálkodási rendszer is csak akkor tud hatékonyan működni, hogyha azokon a végponton, amelyek a házakban, társasházakban, családi házakban, kertes házakban vannak, ahol a kukák vannak, azt megfelelően és rendeltetésszerűen használják a lakók. Tehát ez egy együttes munka. Azt tudni kell, hogy Győrben és térségében, de mindenképpen Győri irányítással és Győri központtal működik Magyarország egyik legmodernebb hulladékgazdálkodási rendszere. Ez a rendszer napjainkban mindegy 300 ezer embert szolgál ki összesen, ez pedig azt jelenti, hogy családi házas övezetben mindenhol már otthon megjelenik a szelektív hulladékgyűjtés, hiszen a biológiailag lebomló hulladékokat, ételmaradékokat, a lenyírt füvet, az ilyenkor összegerebézett falevelet, ezt egy barna tetejű kukába gyűjthetik az emberek, és minden más egyéb hulladékot pedig egy szürke tetejű kukába. Tehát alapvetően már otthon megjelenik a szelektív hulladékgyűjtés, és ez egy óriási előrelépés a eddig működtetett rendszerhez képest. Vannak már olyan települések, ahol a háztartásokba, a családi házas üvezetbe kikerültek az otthoni szelektív hulladékgyűjtésnek az edényei, csomagolóanyagokat lehet ott külön gyűjteni. Ezen a területen is folyamatos a fejlesztés. Ebben a térségben, illetve ezen a területen működik Magyarország olyan legnagyobb hulladékudvar hálózata, ami azt jelenti, hogy 43 hulladékudvart működtet a GHG 112 településen. Ebből Győrben van önmagában 7 hulladékudvar. Tehát ez egy óriási nagy lefedettség, példaértékű Magyarországot tekintve, és amit itt kiemelnénk, hogy térítésmentesen és környezetbarát módon lehet itt hulladékot lerakni, olyan hulladékot, ami a háztartásból származik. Tehát adott a lehetősége, de itt utalunk arra rá, hogy szükség van az együttműködésre a használók részéről is. Működnek a közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek, azzal kiegészítve, hogy egyes településeken ezt már kiegészíti a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is. Tehát ez egy olyan modern és komplex rendszer, ami egyébként a megye nagyobb részén már több mint 10 éve működik. Az akkori elődeink annyira előrelátóan tervezték meg, hogy napjainkban is megállja a helyét ez a rendszer még magyarországi viszonylatban, sőt, nagyon sokaknak irányt is mutat ez a fajta hulladékgazdálkodási rendszer. Úgyhogy az is igaz viszont, hogy mindezek a javak akkor érnek valamit, hogyha az említett végpontokon, társasházakban, családi házakban, különböző lakóhelyeken megfelelő módon használják ezeket a lehetőségeket, és itt viszont szükség van az együttműködésre, az embereknek az együttműködésére. Van egy nagyon modern hulladékkezelő központ Győr határában, Győr-Sashegyen, ahova gyakorlatilag beérkezik a 300 ezer embernek a mindennapi hulladéka. Itt pedig ezt a hulladékkezelő központot úgy tudjuk működtetni, hogy amikor beérkezik a hulladék, 3 napon belül minden anyagáramot elindítunk a felhasználási helyére. Tehát ilyen szinten előremutató Győr a hulladékos megoldásokban. Valójában megoldást kínálunk az embereknek az otthoni házi hulladékkezelés tekintetében, ugyanakkor professzionális módon szolgáljuk az önkormányzatokat, reméljük, majd polgármester úr ezt meg tudja erősíteni, tehát az önkormányzatokat, az intézményeket, a cégeket, tehát igyekszünk annak érdekében, hogy tudjunk előrelépni a zöld gondolatok tekintetében, igyekszünk kiszolgálást adni, tanácsadásokkal tudunk segíteni az önkormányzatoknak, cégeknek, intézményeknek, jelen vagyunk szelektív hulladékgyűjtéssel, ugyancsak iskolákban, óvodákban, ami a Győr-Sopron megyében zöld óvoda, zöld iskola zömében hozzánk kapcsolódik a GHG-hoz végrehajtás tekintetében. És valójában ez tényleg teljes mértékben átszövi a mindennapjainkat, a gondolatainkat, és az előző kérdésre visszacsatolva egy kicsit, hogy hogy áll most a fenntartható fejlődésnek a gondolatvilága, a jelenlegi gazdasági helyzet, én megerősítem polgármester urat abban, hogy abszolút felgyorsítja a zöld gondolatoknak a térnyerését, ezt megtapasztaltuk a második Győri Zöld Expón is, konkrét olyan kérdésekkel jöttek a mi standunkon, a GHG standjához is, hogy máról holnapra mit tudok tenni, hogy kevesebbet fogyasszak, és ez csak az egyik kérdés, ami még ennél talán majdnem fontosabb, hogyha ugyanennyit fogyasztok, de hogyan tudok hatékonyabb lenni a környezetvédelemben. Tudnak-e olyan tanácsot adni, hogy hogyan vásároljak, milyen csomagolóanyagokat nézzek, amit kidobok, meg tudják-e mondani, mi történik önöknél vele, mikor kidobom a kukába, persze, hogy meg tudjuk mondani. És az energia kérdésre egy kicsit rácsatlakozva óriási nagy jelentősége van az újrahasznosításnak. Azt tudni kell, hogy ha egy anyagot előállítunk, akár csomagolanyagot, műanyagot, papírt, üveget vagy fémet, rendkívül nagy az energiaigénye. Ugyanakkor, hogyha egy kidobott hulladékból, és az teljesen mindegy, használati tárgy, csomagolóanyag, akármi lehet, de főleg a csomagolóanyagokra igaz, hogyha egy meglévő anyagból készítünk újra ugyanolyan anyagot, akkor lényegesen kisebb az energiafelhasználás. És ezt a Zöld Expón Győrben nagyon szépen meg tudtuk mutatni, meg el tudtuk magyarázni, hogy miért. De kivittük a granulátumokat, a félkész papírt, tehát nagyon szépen látható volt minden, hogy miért kell kevesebb energia, és igen, máról holnapra lehet tenni. Persze ezzel nem váltjuk meg a világot, ebbe polgármester úrnak igaza van maximálisan, de vannak olyan intézkedéseink, vagy egyáltalán lehetnek olyan célkitűzéseink a mindennapi életben, akár egy bevásárlás során, amivel máról holnapra tudok javítani. Lehet olyan célokat kitűzni, hogy egy hónapon belül mit szeretnék elérni saját háztartásomban, például, hogy kitűzöm célnak, hogy kicsit jobban próbálok odafigyelni a szelektív hulladékgyűjtésre, mert igen, most drága mindenkinek az energia, de ha én is tényleg oda beledobom, ami rá van írva az edényre, és azt dobom bele, akkor tényleg a szolgáltatónak, a közszolgáltató is akkor többet tud elindítani újra hasznosításra, és valahol a vége mégiscsak tényleg az, hogy akkor kevesebb energia kell hozzá, illetve közép- és hosszú távú célokat is lehet kitűzni minden háztartásban. Ez egy kimeríthetetlen olyan terület, amiben mindig lehet, és azt gondolom kell is előrelépni. És ami még fontos, hogy egy EHG-nél nem azt várjuk, hogy helyettünk oldja meg valaki a problémát, hanem igenis próbálunk tenni, próbálunk irányt mutatni mind az önkormányzatoknak, mind pedig a cégeknek, a lakosságnak, intézményeknek, óvodáknak, iskoláknak, hogy mi lehet a jó irány ebbe. Számtalan olyan jelzés jön, ami olyan végleteiben nem feltétlenül jut eszünkbe. Volt olyan, hogy óvodából jött be jelzés, hogy egy óvodai hulladékkezelésben jobb lenne a kisebb edény, mert jobban bele tudnák dobni a gyerekek, és másnap ott volt. De alapvetően ez együttműködésen zajlik. Kommunikáció, együttműködés, nyíltság, nyitottság, és párbeszédnek kell lennie.
Azt gondolom, hogy ezek a valódi kulcsfogalmak. És hát hogyha már az együttműködés volt, azt gondolom, ügyvezető úrnak a zárószava, akkor térjünk egy kicsit az üzleti szféra szerepére, mert azt gondolom most a lakosságot kellően körüljártuk, hogy ők mit tehetnek, akár egyénileg, akár önmagában a szemléletformáláson keresztül, de hogyan lehet az üzleti szférát motiválni arra, hogy valóban megéri a fenntarthatóság, megéri átállni azokra a technikákra, technológiákra, amik igenis hozzásegítik akár a várost, akár tágabban az országot, vagy globálisan nyilván a világot erre az útra és a fenntarthatósági átmenetre.
Nem biztos, hogy nem tévedek az állításommal, de én ennek ellenére azt gondolom, hogy a cégek, a vállalkozások esetében nagyobb a fogadókészség, és talán könnyebb is eredményeket elérni. És tudom, hogy befejeztük a lakossági oldalt, de mégis kell, hogy mondjak valamit ügyvezető úr előbb elmondott mondataira. Teljesen egyetértek minden szavával, tehát hogy én azt gondolom, hogy a GHG nyújtott a szolgáltatás, bocsánat, hogy így mondom, több mint elég kéne legyen minden fronton. Ennek ellenére napi problémák vannak településeken, és a miénken én ezt bátran merem állítani, azzal, hogy, és nem tudok másképp fogalmazni, kárt okozunk a szolgáltatónak, hisz nem veszük tudomásul, hogy ez a rendszer akkor tud jól és hatékonyan működni, hogyha ezeket a minimális és alapszabályokat betartjuk mondjuk egy hulladékkezelés tekintetében. Hulladékszigetek. Amellett, hogy ez a szolgáltatás, én azt gondolom, hogy kielégítő, és persze az ürítés gyakoriság az mindig egy kérdés, mert hogy alapvetően nem egyformák egy településen belül sem az adott pontok, de amíg ott tartunk, hogy folyamatosan azt az impulzust kell eljuttatnunk a lakossághoz, hogy a szelektív hulladékgyűjtés az nem azt jelenti, hogy mellé mindenféle kommunális hulladékot és egyebet elhelyezhetek, addig még itt van tennivaló. A vállalkozások, én azt gondolom, hogy jobban rá vannak talán kényszerítve is, illetve jobban magukénak érzik ezt a feladatot. Ezen keresztül jó példát is nyújtanak, és onnan hazavihető ez a szemlélet, hisz egy olyan munkakörnyezetben dolgozó munkavállaló, ahol a cégnél ez elvárás és megtapasztalja ezeknek a rendszereknek a hatékonyságát, és a ne adj Isten még meg is érti, hogy miért kell ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Annál én azt gondolom, hogy otthon már ezt nem kell, hogy mondjam, sokkolóval betáplálni a család többi tagjába sem. Én ahogy egyszer a beszélgetés során már megfogalmaztam, és remélem nem bántok meg ezzel senkit, generációk kell még még generációk kellenek, hogy felnőjenek ahhoz, hogy itt a mostaninál is komolyabb eredményekről tudjunk beszámolni, és mint mondtam, a cégek esetében előbb el fogjuk érni szerintem a nem a minimumot, hanem a jó mutató számot.
És egyébként, mielőtt ügyvezető ura visszatérnénk, mennyire figyelhető meg a cégek és az önkormányzatok közötti együttműködés általánosságban, amennyire erre polgármester úr rálát, és akár kifejezetten Pannonhalma esetében? Hát
a cégek alatt nyilván sok mindent érthetünk. Pannonhalma tekintetében Pannonhalma nem egy ipar terület, tehát hogy nyilván van vállalkozói szektor, vannak KKV-k elsősorban, amelyek ott működnek. Én azt látom, hogy ők amit tesznek, azt környezettudatosan igyekeznek tenni, és nyilván a már sokszor említett fenntarthatóság jegyében is mindent megtesznek a saját boldogulásuk és eredményeik érdekében. Tehát ott az, hogy megújuló energiát kell, vagy digitalizációt, vagy egyebeket kell bevezetniük a hatékonyságot illetően, nyilvánvalóan, hogy is mondjam, könnyebb kicsikarni az igen válaszokat egy-egy ilyen elgondolásra. Persze ez sem mindegy, hogy egy személyes vállalkozásról, vagy egy, tudom én, akár több száz főt foglalkoztató vállalkozásról beszélünk. Tehát, hogy az együttműködés ilyen tekintetben jó. A másik szegmens, akit sorolhatunk megint a vállalkozások körébe, és itt most én leszükítve Pannonhalmáról beszélek, de szerintem ez Győrben is megfigyelhető. Fontos feladata a településeknek abban, hogy az a befektetői csoport, aki megjelenik egy településen, legyen ez mondjuk Győrben az ipari területen, vagy egyszerűen mondjuk egy település fejlődési folyamatában beruházóként, lakásépítőként, lakóterületfejlesztőként, ott van szerepe, én azt gondolom, az önkormányzatoknak, ott meg kell fogalmazni azokat a fejlesztéssel kapcsolatos elvárásokat, amik nyilván biztosítják az élhetőséget. Én remélem, hogy ebben is föl fogunk tudni nőni a feladathoz. Például a Pannonhalma egy léptékeit tekintve viszonylag nagy település fejlődési rész előtt áll, ahol egy nagyobb lakótömeg letelepedését szolgáló fejlesztés fog történni. Ott például a tervezés szakaszától bevonták az önkormányzatot, és ezt hála Istennek elvárhattuk, hogy közösen fogalmazzunk meg élhetőséget szolgáló elképzeléseket. Mi nem azt akarjuk megmondani, hogy milyen legyen a házszíne, meg tudom én, milyen ablak kerüljön, bár nyilván egy világörökségi környezetben ez sem ördögtől való, de az mindenképpen, hogy milyen közterületek, milyen közterületen létrejövő funkciók és ezzel kapcsolatos dolgok történjenek. Tehát, hogy igen, én azt gondolom, hogy azért a vállalkozásokkal előbb meg lehet találni a hangot.
Ezt vissza tudom igazolni maximálisan nagyobb léptékbe is. Győrben 2002-ben indult el a szelektív hulladékgyűjtés, akkor kerültek ki az első szelektív hulladékgyűjtő edények a közterületre, az utcákra, mint a projektként abban az időben. Bő 20 év telt el azóta, és noha generációváltás ennyi idő alatt nyilván nem történhetett, de azok érezzük a cégvezetőknek a nyitottságát. Alapvetően ha nem is feltétlen ezt mondjuk, hogy fenntartható fejlődés, de a környezet és a természet védelme érdekében. Hozzánk is, a GHG-hoz is rendszeresen érkeznek cégektől megkeresések, olyan igényekkel, hogy szeretnénk, még működik a üzemünkben a szelektív hulladékgyűjtés, lesz még egy csarnokunk, ide is szeretnénk kérni, plusz edényre van szükség. Vagy bővülünk, és az új helyen is szeretnénk megoldani a szelektív gyűjtést. Most vágunk ebbe bele, kicsik vagyunk, egyenlőre egy kis üzletben vagyunk, tudunk-e indulni mindjárt szelektív gyűjtéssel, még ha csak kis edényekkel is. Folyamatosan jönnek a megkeresések, minden ilyen esetben tudunk megoldást kínálni, és fölismerve azt, hogy a jelenlegi energiahelyzet kimozdította minden szempontból a felhasználás mértékére való odafigyelést. Pont a napokban indítunk a cégeknek egy ilyen tanácsadási sorozatot arra vonatkozóan, hogy kimondottan a hulladékos szektorban az adott cég milyen megtakarításokat tud elérni, aminek a vége akárhonnan nézzük, akár melyik irányból közelítjük meg, a megtakarítás, vagyis az ökolábnyomnak a csökkentése, kicsinyítése. És még egy dolog, évek óta működik működik például Sashogyan a hulladékkezelő központ, ma fölismerve azt, hogy a cégekben, KFT-kben, ZRT-kben van nyitottság a zöld gondolatok iránt. Évek óta működik az, hogy aki fárad azzal, hogy kihozza a hulladékkezelő központba, még ha céges hulladék is, azt térítésmentesen fogadjuk be, és bánjuk el. Tesszük mindezt annak érdekében, hogy egy zöld lámpával tudjunk nyitni a vállalkozási szektor irányába. Akinek ez gondot jelent, hogy odahozza, ott nyilván más konstrukcióban, de ott is tudunk megoldást találni, minden esetben tudunk megoldást találni.
Én azt gondolom, hogy aki nyitottan áll ehhez a kérdéshez, ott előbb-utóbb a megoldások is majd az asztalra kerülnek. És szóba került többször a generációváltás, akár szemlélet tekintetében, akár a megoldások, vagy a probléma kezelés tekintetében. Így én azt gondolom, hogy záró kérdésként érdemes egy kicsit, ugyanúgy a környezeti pilléren túllépve, a digitalizációról beszélgetnünk. Mi lehet a digitalizáció szerepe a fenntarthatósági átállásban, és mennyire jelent ez valóban egy generációs különbséget, vagy generációs átállást, és lehet-e ez a kulcsa az egész folyamatnak, ami előtt állunk?
Hát, hogy hozzájárulhat, az biztos, hogy kulcs szerepe van-e a digitalizációnak, azt én most nem cáfolom, de nem is állítom. Fontos, ez biztos, hisz nyilvánvalóan minden, ami egyszerűsíti az életünket, az valahol egyfajta hozzáadott érték a fenntarthatósághoz, legyen ez ügyintézési egyszerűsítés, digitalizáció, vagy akármi más terület. Itt megint nyilván a cégek előnybe vannak, hisz nyilvánvalóan erősebb lábakon álló és lehetőségekkel bíró platform. Az önkormányzatok, és én azt gondolom, hogy elindultak ezen az úton, nyilván voltak erre projektek, meg vannak erre kezdeményezések, de itt még sok erőforrás kell ahhoz, hogy mondjuk úgy, hogy szélesebb spektrumon meg tudjon jelenni a digitalizáció. És hogy ez mennyire, hogy is korosztályfüggő, vagy generációfüggő, igen? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez azért generációfüggő. Panommal már nemrég szerveztünk egy határon átnyúló projekt kereteiben egy 4 országból diákoknak egy gyakorlatilag digitalizáció és fenntarthatóság konferenciát, ahol nyilván azt láttam, hogy ezek a fiatalok, mindegy, hogy Németországból, Szlovákiából, Magyarországról, vagy épp Olaszországból érkeztek, nekik alap a mindennapi életükhöz a digitális platformok tömkelege, és nyilván amikor feladatként meghatározzuk, hogy most éppen ennek a projekt keretében egy szemléletet, egy projektteremet dolgozzanak ki, akkor is ott van a lehetőség a kezükben. Még a idősebb korosztály az nyilván az kevésbé fogékony erre. És hogy a digitalizáció mennyire fontos, akár a hulladékkezelésben, amit majd talán Csaba még jobban ki tud fejteni. Ugye elindult ez a, és majd segíts, nem biztos, hogy jól fogalmazok, ez a hulladék kommandós bejelentési történet, ugye amikor olyan területeken helyeznek el illegálisan hulladékot egyének, amivel aztán nyilvánvalóan egyébként az önkormányzatoknak van feladata, ráadásul saját erőforrásból a felszámolására. Ezzel azért látható, hogy a digitalizáció következtében ez is egy egyszerű folyamattá vált. Egy kutyasétáltatás közben bukkanok egy ilyen halmazra, gyakorlatilag beazonosított GPS koordináták elküldöm egy felületre, és onnét kezdve intézkedés sorozat történik mondjuk ennek a hulladék kupacnak a felszámolására. Ez is egy fontos platforma digitalizációt tekintve.
A mai életünkben egyszer nem kerülhetjük meg a digitalizációt. A többször említett Győri Zöld Expóra szeretnék visszautalni. Az óvodásoknak, a bölcsis gyerekeknek színezőkkel készültünk például. Kisiskolásoknak ilyen hulladéktotó volt, nagyon szerették. A nagyobbaknak ilyen kukásautós kirakókat hoztunk, nagyon nagy élvezettel, nagy örömöket lelték a játékban, próbáltuk játékos formában megközelíteni ezt.
Azt gondolom, máshogy nem is lehet ebben a
korosztályban. Ő nekik még nem, de viszont aztán, ahogy megyünk tovább az életkorban, a általános iskola felső tagozataiba járók, a felnőttek, és a mi tapasztalataink szerint a szépkorúak esetében is egyértelműen a legnagyobb sikere volt ez a hulladék 112 applikációnknak, ami használható tableten, használható okostelefonon, mert elterjedt most már az, hogy az emberek ebben nézik meg, ez a GHG működési területére vonatkozó adatokat tartalmazza, az okostelefon nagyon sokaknak a kezében van, és valójában itt tájékozódnak az emberek. Nekünk ez volt ez a tapasztalatunk. Nem mindenkire vonatkozik, polgármester úrnak ebbe igaza van, mert az idősebbek, vagy egyszerűen nem is biztos, hogy életkorhoz kötném, akinek ez van, nem érdekli ez a történet a jelenlegi életünknek, a másik meg nincs érzéke hozzá. Tehát nem mindenki ezen a csatornán tájékozódik, de a nagyobb többség igen. Úgyhogy a Győri Zöld Expón is ez volt a tapasztalatunk, hogy minden tudatformáló csatornának, eszköznek nagyon örültek a jelenlévők, de az applikáció, a hulladék 112 applikáció hozta meg a legnagyobb sikert. Ezután érdeklődtek, ezt nézték a legtöbben. Kézenfekvő is, hiszen egy applikációban a telefonunkon, ami mindig ott van nálunk gyakorlatilag, ott jelzést küldünk a kukaürítési nap előtt, hogy mindenki figyeljen, hogy holnap kukaürítés van, ez csak az ő saját címére vonatkozik, tehát meglehetősen személyre és testre szabott a tájékoztatás. Meg lehet nézni benne például, hogy az én saját helyemhez, a telefonom helyéhez képest hol van a legközelebbi szelektív sziget, azt mikor ürítették utoljára a szakemberek, illetve a kollégáim. Tehát, hogy érdemes-e oda elindulnom, vagy más irányba induljak, hol vannak térkép szerint, meg tudom nézni, és csak egy érintés, hogy a navigációt elindítom a legközelebbi hulladékudvarba, ott látom a nyitvatartást, látom, hogy mi a helyzet a konténerekkel. Tehát ez a napjainkban ez egy annyira gyors és pontos kiszolgálás, hogy mi látjuk a lehetőséget a digitalizációban, és pont ezt felismerve, vagyis hát az Expo is megmutatta ezt, meg amit polgármester is mondott, például pont napjaink témája, hogy ez a hulladék 112-es applikáció jelenleg lakosságnak szól zömében. Nyilván cégadatok is vannak benne, de például ennek egy olyan lábát meg elkészíteni, lefejleszteni, ami kimondottan az önkormányzatoknak nyújt segítséget. Egy önkormányzati intézménynek, magának egy helyi helyhatóságnak, egy önkormányzatnak van benne olyan plusz információ, ami a helyhatóságnak fontos, de mondjuk a lakosságot egyszerűen nem érdekli, mert őt az érdekli, hogy mikor jön a kocsi az én kukámért. És jelenleg napjainkban a digitalizáció nagyon fontos. És még emellett a közösségi médiát sem lehet megkerülni. A honlapja nagyon sok cégnek, illetve nyilván az önkormányzatnak is van, azonban a közösségi médiának az a szerepe, hogy közösség formálódik bizonyos érdeklődési körök iránt. És a GHG esetében a hulladékgazdálkodás, Győr esetében egyáltalán a város ügyei, tekintetébe, tehát hogy közösség formálódik, és azonos érdeklődésű emberek vannak benne a közösségben, ez meg aztán tényleg elősegíti a fejlődést, és a párbeszédet, és a kommunikációt.
És én azt gondolom, hogy éppen ezek azok a kulcsfontosságú fogalmak, ami nélkül a fenntarthatósági átállás nem valósulhat meg, sem a közeljövőben, sem pedig a távolabbi jövőben. Én ezzel nagyon szeretném megköszönni a mai beszélgetést Vas Gábornak, Pannonhalma polgármesterének, és Nagy Csabának, a GHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak.
Köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük a meghívást.
Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.